Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület havonta jelentkező magazin műsorában a teremtett világ iránti keresztény felelősségről. Nobilis Mário atya vagyok, a Naphimnusz Egyesület alapítója és alelnöke, a mai műsorban én fogom önöket kalauzolni. Adásunk a Zöld Út Konzorcium megbízásából a Szemléletformálás, Oktatás, Tudatosítás elnevezésű projekt keretében valósul meg, az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásában, a Széchenyi 2020 befektetés a jövőbe program keretében. A projekt kiemelt célkitűzése a hulladék képződés csökkentésének és megelőzésének támogatása. Műsorunk időpontjában alig egy hónap telt el Ferenc pápa magyarországi látogatása óta, amely a visszajelzések szerint hívőkre és nem hívőkre is nagy hatást tett. Azóta is gondolkodunk üzenetein, igyekszünk bensővé tenni azokat. Bár a Szentatya szavai mögött mindig átsejlik a teremtett világ iránti szeretet és annak gondozására való buzdítás, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem információs technológiai és bionikai karán, ahol elutazása előtt az egyetemi és a kulturális élet képviselőivel találkozott, sok konkrét teremtésvédelmi üzenet is elhangzott. Mai adásunkban ennek kapcsán beszélgetünk majd egy egyetemi oktatóval és egy egyetemistával arról, hogy őket hogyan érintették a pápa üzenetei, hogyan tudják ezeket beépíteni a már eddig is komolyan megélt teremtésvédelemmel átszőtt hitünkbe. A beszélgetés előtt még hallgassák meg Nemes Csaba Mi történt rovatát. A régmondás azt tartotta, májusi eső aranyat ér. Csaba a hónap első felében érkezett jelentős csapadékot vizsgálja meg, jó hírekről is beszámol, de a változó felmelegedési hőmérsékletek kapcsán az El Niño időszak változásáról is tájékoztat bennünket.
Mi történt? A mikrofonnál Nemes Csaba. Ray Bradbury, egy nagyon híres sci-fi író, az Eső Egyre Esik című novellájába képzelhetünk magunkat május első felében. Volt olyan nap és olyan hely Magyarországon, ahol egy nap alatt lehullott az egyhavi, lagos májusi csapadékösszeg. Áradta a Duna és mellékfolyói, a Tisza, és amennyire technikailag, műszakilag lehetett, az ezzel foglalkozó szakemberek, a területi vízgazdálkodással foglalkozó szakemberek betároztak minden vizet, amit lehetett, készülvén egy esetleges szárazabb nyára, bár ki tudja, hogy ilyen lesz. Nagyon emlékezhetnek rá, hogy tavaly ilyenkor, sőt, még tavaly előtt 21. augusztusában kezdődött a szárazság, és egészen tartott 22. novemberig. Olyan extrém szárazság volt az országban tavaly ilyenkor, ami olyan óriási, különösen a ország keleti felében óriási termés eredmény kieséseket okozott, amilyen talán nem volt az elmúlt 100 évben sosem. És akkor azt láttuk, és most is úgy látják, hogy ezzel foglalkozó szakemberek, hogy az ilyen típusú aszály megjelenések, aszály előfordulások bizony 2-3 évenként előfordulhatnak. Az egyik ok az, hogy sérülékenyebbé vált Európa, és tulajdonképpen az egész világ éghajlata is az éghajlatváltozás következtében, és ennek a bizonyos egész Európára kiterjedő száraz időszaknak, amit volt tavaly, a másik fontos oka az a kitettség mellett, hogy van egy nagyon érdekes jelenség dinamika Dél-Amerika nyugati partjainál, az El Niño, La Niña fogalmakkal, nevekkel elnevezett jelenség. Az El Niño gyakorlatilag a fiú a karácsony tájékán, Jézus születése tájékán szokott megjelenni, már a 16. században is észlelték bizáró katonái, hogy akkoriban hogy néhány évenként, 3-4 évenként karácsony tájékán elkezd melegedni a víz Dél-Amerika nyugati partjainál, és ezzel kevesebb lesz a halálomány, nagyobb lesz a párolgás, és megváltozik az ott lévő nagy óceáni területeken lévő légkörzésnek a természete is. Utána sokkal-sokkal később most már nagyon jól tudjuk, hogy az ilyen elnyílós időszakban a déli féltekén, különösen Ausztráliában, néha Új-Zélandon is, esetleg Dél-Kelet-Ázsia néhány részén, nagyon száraz időszak következik. És ilyenkor viszont Európában inkább nevesebb csapadékosan. Van egy pandantja, a La Niña, a jányka, amikor éppen, hogy ellenkezőleg folyik le minden ilyen típusú esemény, Dél-Amerika nyugati partjainál, és ez egy olyan libikókaszerűen változik néhány évenként, tehát mondjuk azt, hogy valószínűleg ez az asszály vissza fog térni, ami volt tavaly néhány évenként, nagyon számítani kell rá, és az, hogy idén nyáron azt mondják, hogy ezzel foglalkozó meteorológusok, hogy valószínűleg csapadékosabb lesz, de melegebb is lesz. Tehát az elnyíló időszak most elindult, és egy nagyon extrém, a szokásosnál sokkal extrémebb elnyíló időszak indul el. Az elmúlt néhány hónapban volt egy La Niña elnyíló időszak között egy eseménymentes időszak, és most el fog indulni nyáron egy elnyíló időszak, amin azt mondják, hogy ezzel foglalkozó szakemberek, hogy valószínűleg több csapadékot hoz, és a Föld globális hőmérséklete meg fogja haladni azt a bizonyos másfél fokot, amiről a Párizsi Egyezmény szól, hogy ne haladjuk meg. Ez az elnyílónak lesz az egyik hatása, és természetesen az éghajlatváltozás is az egyik következménye. Valószínűleg néhány egy-két év múlva újra a másfél fok alá fog csökkenni néhány tized fokkal, de ez nem azt jelenti, hogy a másfél fokot nem fogjuk megközelíteni, vagy meghaladni a következő 10-20 éven belül. Köszönöm szépen!
Most akkor következzen a már beharangozott riport, melyet egyesületünk elnökségi tagja Réffi Júli készített, Halupka Gábor geológussal, aki a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem vízgazdálkodási és klímaadaptációs tanszékének oktatója, valamint Vágó Sándor egyetemistával, aki pedig az ELTE természettudományi karán, a környezettudomány alapszakon másodéves hallgató. Lelassulás, megértés, közösségek, kapcsolatok. Hallgassuk meg, milyen gondolatokra indította a három egyetemhez kapcsolódó teremtésvédőt, azért három, mert Júli maga is oktató a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, Ferenc pápának a Pázmányon elhangzott beszéde, melyet az egyetemi és a kulturális élet képviselőihez intézett.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit! A mostani témánk, hát ugye nem tudunk elszakadni Ferenc pápa látogatásától, nem is szeretnénk persze. Nagyon vártuk, és azóta is próbáljuk elemezgetni azokat az útravalókat, amiket kaptunk, és én, mint a Naphimus Egyesületnek a tagja, nyilvánvalóan nagyon szomjasan vártam a teremtésvédelemmel kapcsolatos megnyilvánulásokat. Egyébként nem hiába, mert én is, még a társaim szerintem vagyunk úgy, hogy egyébként bármely mondatot tudunk úgy értelmezni, így a minden mindennel összefügg, mint egyik kedvenc Laudato Si mondatom, hogy ez igenis kapcsolva van a teremtésvédelemmel, de talán a legerősebb megnyilvánulás az a Pázmány Egyetemen való beszéde volt a Ferenc pápának, és ezért most szintén teremtésvédelemben aktív, egyetemmel közeli kapcsolatban lévő embereket kerestem meg, hogy beszélgessünk erről egy kicsit. Az egyik Halupka Gábor, akit a rádióhallgatók már ismerhetnek a műsorban, ők is Naphimusban társam, és majd hamarosan egy picit még kis bővebben bemutatkozik egyetemi ember mi voltában. A másik kedves beszélgető társam pedig a vágyott elérni kívánt fiatalok közül való Vágó Sándor, akit egyszerűen korábban fogva is, de talán még sokáig is annyinak fogunk hívni, és majd ő is remélem, hogy mond magáról pár szót. És Gábor, akkor most, ha lehet, akkor veled kezdek, hogy egy picit mondjál, beszélj magadról, hogy is kerültél most így képbe.
Én is sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és köszönöm szépen a kedves invitálást erre a beszélgetésre Ferenc pápa Pázmány Péter Tudomány Egyetemen elmondott beszéde kapcsán. A hivatásom geológus, egyébként pedig a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem egyik tanszékén van szerencsém oktatni, kutatni, és ahogy említette Gyuli, igen, a teremtésvédelemben itt lakóhelyem egyházközségében próbálok társaimmal tenni, de talán a hivatásom miatt mindig valahogy egy másik időségből szemlélem ezt a teremtésvédelmet keretező problémát, amit ugye az éghajlatváltozás címen foglalunk össze. Szóval, hogy számomra is nagyon nagy hatású napok voltak ezek, amikor Ferenc pápa itt volt Magyarországon, és nagyon tanulságos volt a Pázmányon elmondott beszéde, de mielőtt a részletekbe belemegyünk, akkor szerintem Sanyi is
Igen,
be
Sanyi,
tud
téged is
mutatkozni.
hallgatnánk.
Sziasztok, és én is nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Én, mint az már elhangzott, Vágó Sándor vagyok, másodéves egyetemista, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem természettudományi karán tanulok környezettan alapszakon. Ezt a szakot sokan nem ismerik, vagy nem pontosan tudják, hogy ez micsoda. Hát szegről végről tudok kapcsolódni Gábor tudomány területéhez is, ugyanis a környezettan ez egy ilyen természettudományos mix környezetvédelmi fókusszal, szóval én is tanultam némi geológiát, és de persze inkább több kémiát vagy biológiát tanulok, úgyhogy a teremtésvédelem és a környezetvédelem az nekem is szakmai ártalom, hogyha szabad így kifejeznem magamat, vagy hogy én abszolút ilyesmivel szeretnék majd foglalkozni, és ez az, ami így leginkább érdekel a képzésemben. Illetve hát az, hogy hogy kerültem én ide, talán pár szót arról, hogy van szerencsém a Szent Ignáciás szakkollégiumban lakni, és ott szakkollégistának lenni, és talán nem titok, hogy egy teremtésvédelmi projekt, egy nagyon konkrét projekt, egy komposztáló létesítés hozott minket össze Julival, úgyhogy hát innen az ismertség, és nagyon várom, hogy mi lesz ebből.
Valóban, tehát köszönöm, de Sanyi, te is minden síkon elért téged ez a dolog. Egyrészt ugye tanulsz róla sokat, másrészt meg már is ugye belevágtál abba, hogy próbálsz tenni és érte sokat. Ezt megkérdezem, hogy egyébként ez a környezettan, ez nem jelenti azt, hogy te is majd tanítani fogsz később?
Nem, nem, ez nem tanárszak, ez egy rendes alapszak, ugye utána mesterszak van. Régebben volt egyébként geológus specializáció is a szakunkban, most már környezetkutató és meteorológus mesterképzéseket lehet utána végezni. De például humán ökológiára is egész sokan mennek, ami hát igen, szintén ez a fókuszú. És nekem nagyon, vagy hogy tényleg így nagyon benne vannak az ilyesmik az életemben, hiszen itt a kollégiumban, meg ugye, ahogy így most egyházi körökben egyre inkább a teremtésvédelem egyre nagyobb szerepet kap, és a jezsuitáink is azt hiszem sokszor szervezkednek ilyen téren. Itt nálam itt tök jól összekapcsolódik az, hogy itt a lakó környezetemben néha tudom kamatoztatni azt, amit tanulok.
És azt hiszem, hogy nem lehet elvitatni, nem is akarná senki elvitatni azt, hogy itt Ferenc pápa elvetette a magot azért ezzel a Laudato Si enciklikával. És ha már itt tartunk, akkor ugye mindig szóba kerül mostanában ez a Letter című film, ami ugye föléleveníti a Laudato Si enciklikát, és így most mozgóképi eszközökkel is próbál valahogy közösséget kovácsolni belőlünk, és akkor én most így azzal próbálok hízelni, nem is négy ember, de ugye két ember, Gábort a tudomány nevében, és Sanyit a fiatalok nevében így összehoztuk. Ezt követjük ugye az örökséget, és hát ugye persze ennek a tematikája ugye az is, hogy ugye Ferenc pápa azért elég sokat találkozott ugye a tudomány részevőjén, és a fiatalokon kívül azért ugye a szegényekkel is kiemelten foglalkozott most, hogy itt volt, tehát semmiképpen nem hazudtolta meg magát, és hogy rátérjünk erre, én azért is vártam szomjasan egyébként, nem csak a teremtésvédelem megnyilvánulását, hanem ezt, hogy egy egyetemet meglátogatott, hiszen én is vastagon érintett vagyok az oktatásban, most már azért minden szintjében, és elsősorban azért, mert úgy érzem, hogy az oktatás az nagyon-nagyon kéz a kézben jár a teremtésvédelemmel. És azt gondolom, hogy én ezt nagyon-nagyon szerény képességeimmel tudom csak megfogalmazni, hogy miért, és ez az, amit csodálatosan könnyes szemekkel olvasok itt Ferenc pápának a megnyilvánulásában, aki ezt valahogy sokkal inkább nyilvánvalóan meg tudta fogalmazni. Egy picit akkor téged kérdezzek először, Gábor, hogy mi az, amit ebből nyilván nem fogjuk felolvasni a beszédet, de hogy egy-két gondolatot esetleg érdemes lenne kiemelni belőle, hogy aztán tovább is gondoljuk itt akár együtt, vagy hogy amit így megfogad bennetek. Gábor.
Számomra is nagyon tanulságos volt mindaz, amit Szent Atya mondott a Pázmányon. A felvétel elindítással beszélgettük, hogy hogy ki is jegyzetelgettem magamnak segítségként a legfontosabb kulcsmondatokat, vagy amik számomra kulcsmondatként értelmezhetők, de mégsem erre hivatkoznék most, hanem ami mégis egy picit leülepedett saját magamban, és az jutott eszembe, hogy számomra mindaz, amit Ferenc pápa elmondott a Pázmányon, az egyetem, a tudás, a tudomány, azok művelői méltatásaként fontosságuk aláhúzását követően, az valami olyasmi bennem, hogy mennyire fantasztikus adománya a mennyei atyának, hogy kérdezhetünk. Tehát kicsit elfelejtjük talán ezt az üzemmódunkat, ha szabad ezt mondanom. Megszoktuk, hogy kérdezni a riporter kérdez. Megszoktuk, hogy véges számú élethelyzetben kérdezünk napi szinten, amikor megkérdezzük az eladótól, hogy mennyibe kerül, amikor megkérdezzük a gyerekünket, hogy na jó, de mikorra érsz haza, vagy megkérdezzük az ismerősünket, hogy oké, de mikor találkozunk a nem tudom hol. De igazán a mély kérdéseket, mintha kezdenénk elfelejteni a mindennapokban, és itt csatlakozok ahhoz, amit mondasz, Juli, az oktatás is, azt gondolom, attól lesz élő, attól lesz nem egysíkú, nem monoton, nem unalmas, hogyha kérdések is elhangzanak, az egyébként mondjuk így kötelező egyetemi közegben megszokott előadások mellett, vagy előadások keretében. Nyilván ez magától nem megy, ezt úgy értem, hogy az úgy kicsit mókás, amikor az előadó előad, és közben még kérdezget is, meg hát erre is legyinthetünk, hogy hát persze kérdezni majd mondjuk vizsgai időszakban szokás. De inkább arra gondolok, hogy mennyivel élőbb, mennyivel gyümölcsözőbb, hogyha egy egyetemi előadás tud annyira nyitott és empatikus lenni, vagy a mások irányába elfogadó lenni, hogy párbeszéd alakul ki egy adott témáról. És a párbeszédnek azt gondolom természetes része az, hogy kérdés fogalmazódik meg. Feltenni a kérdést, és arra pedig alázattal, türelemmel válaszolni is, avagy elismerni azt a korlátosságunkat, hogy erre akkor és ott nem vagyunk képesek. De megtisztelni a másikat azzal, hogy elismerem, hogy jogos kérdést tett föl, és aztán pedig ennek próbálok utána menni. És amikor Ferenc pápa méltatja az egyetem szerepét az emberi kultúrában, a társadalomban, akkor azt gondolom azt is méltatja, hogy nem legyíthetünk mindig minden élethelyzetünkre úgy, hogy ó, hát ezt már megszoktuk, az apám, a nagyapám, a dédapám is így csinálja, tehát én is így csinálom, minden a legnagyobb rendben van. Mert olyan időket élünk, és most jön ez a kis bekattanásom, amit geológiának hívnak, olyan időket élünk, amikor annak vagyunk tanulni, hogy a földtani folyamatok sebessége eléri az emberi mindennapok időléptékét, és hogyha megfigyelitek, akárhányszor ez történik, mindig baj van. Gondoljatok csak egy földrengésre, vagy egy szökőárra, vagy egy vulkánkitörésre, és az éghajlatváltozás az pepitában ugyanez. Elérte a folyamat azt a kritikus sebességet, amikor beletenyerel a mindennapjainkba, és hogyha nem teszünk föl kérdéseket, hogy ez így biztos, hogy jó, biztos, hogy nem kellene tennünk valamit ezért. Hát nem ránk bízta a mennyei atya ennek a földnek a gondozását, őrzését. Ha nem tesszük fel ezeket a kérdéseket, akkor behunjuk a szemünket, és úgy gondoljuk, hogy vagy minden rendben van, vagy átadjuk magunkat azzal, hogy tulajdonképpen a probléma nem is létezik.
Sanyi, nálatok ez nem is feltétlenül a csoporttársainál vagy évfolyam társainál, hanem azért lássuk be, hogy te mégiscsak egy kollégiumban is mozogsz különböző szakos hallgatók között. Vajon a szakos hallgatókon kívül a többiek felteszik a kérdést, hiszen ugye minden szakmának ugye van dolga ezzel a teremtésvédelme, hogy hogy érzed te ezt, hogyan állunk mi a kérdésekkel?
Köszönöm a kérdést. Hát én nagyon sokszor nagyon szerencsés és kivételezett helyzetben érzem magamat, ugyanis itt a kollégiumban ez a nyitottság és a kérdezés képessége az egy ilyen talán már elcsépelt fogalom, és néha szoktunk ezzel viccelődni, hogy Milyen a jó szakkollégista, és akkor már csak így nevetve soroljuk, hogy nyitott, meg ilyenek, mert ezt tényleg rengeteg helyen leírjuk, meg a, nem tudom, a felvételinél előjön. És hogy ezen néha nevetünk, de hogy én mégiscsak úgy érzem, hogy mi itt így egyetemistáként, és tényleg az, amit mondtál, nagyon sok szakról találkozok emberekkel, azért itt például a kollégiumban nagyon-nagyon hangsúlyosan jelenik meg ez a kérdezés, és ezeknek a kérdéseknek a feltétele, és az, hogy például hát az ökológiai válság példáján megnézve, nagyon örülök annak, hogy legtöbbször itt nem azt élem meg, hogy hát ez egy olyan dolog, amivel én foglalkozok, de másokat így nagyon nem érdekel, mondjuk a fémszívószálon meg az újrahasznosított PET palack témakörén túl, hanem mondjuk jogász hallgatók, akik a klímaperekkel foglalkoznak éppen, vagy az orvostan hallgatóink, akik így az emberi egészség és a környezet kapcsolatában nagyon sok érdekes dolgot tudnak mondani nekem, az nagyon örvendetes, de hogy ez talán egy kivételezett helyzet, és hogy tehát például az, hogy beszélgetettek itt olyan orvostan hallgató ismerősömmel, aki a növény alapú táplálkozást egyébként egészségügyi szempontból tartaná nagyon kívánatosnak, és akkor én meg rájöhetek arra, hogy na de ugye ez nem csak ebből a szempontból kívánatos, de hogy így ha a nagyobb oktatásban szétnézek, akkor megint talán kicsit kivételezett helyzetben érzem magamat, hiszen környezettan, ami egy ilyen hát tudományágak közt van valahol, és ez magát a probléma hívta életre, hogy ez a szak létezik, amit én tapok. Hiszen a környezettudomány az azért létezik, mert van nekünk egy ilyen nagy csomagunk, így ökológiai válság és klímaváltozás, mivel így valamit kell kezdenünk, és ez nem csak egy tudományágban korlátozódik, ez a megoldások keresése. Úgyhogy az oktatásban és az egyetemeken mennyit kérdezünk, ott megint csak azt érzem, hogy megint nagyon sok olyasmivel lehet találkozni, ami tényleg ezeknek a kérdéseknek a feltevését motiválja. Viszont azért így a klasszikus tudományban és klasszikus oktatásban ott azért már más kérdés, hogy mennyire vannak ezek a kérdések ezen föltéve. Csak azért mondom ezt, mert szerintem az ökológia válság azért annyira alap dolgokat kérdőjelezett meg bennünk, és hogy olyan nagyon-nagyon-nagyon mélyre kell ásni, hogy ez egy nagyon hálás téma abból a szempontból, hogy én szerintem, amikor itt tényleg nagyon mélyre ásunk a dolgoknak, hogy mégis min kéne változtatni, vagy mi egyáltalán akkor milyen lenne a jó emberi élet, hogyha azt keressük, akkor nagyon könnyen megtalálja az ember a teremtésvédelemmel, vagy hát a, hogy is mondjam, a fölöttünk lévővel a Jóistennek való kapcsolódásnak a nem megkerülhető kérdését.
Igen, valóban egyébként én is sajnos nem élek ugye ennyire burokban, de hát egy picit úgy érzem, hogy ahogy mondja a Gábor is, hogy ellaposodtak a kérdéseink, itt ez egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor még én voltam egyetemista, akkor mindig szóban vizsgáztunk, és már akkor kialakult egy beszélgetés. Ez ugye ez a kollokvium, ez volt a neve a vizsgának, ugye benne is van, hogy beszéd, és itt, amikor már ebben a nagy mennyiségű szakember gyártásban, emberi erőforrás gyártásban pedig már minden vizsgaírásban, és egyszerűen teljesen leszűkült a lehetősége annak, hogy itt kommunikáljunk egymással, és hát sajnos már a fiatalabbaknál is úgy érzem, hogy az első kérdés az az, hogy na most akkor ez mire lesz jó? Mi lesz jó gyorsan? Hogyan lehet ebből gyorsan mondjuk pénzt csinálni, már elnézést? És minden egyéb kérdés, ami arra vonatkozhatna, hogy akkor hogy és milyen további következménye van, és milyen megalapozottsággal bír, vagy gondoljuk át tényleg, hogy minden mindennel összefügg, hogy ez az én gyors pénzkeresésem hogyan fogja befolyásolni többi tényezőt. Ez ilyen időrablás, ez kellemetlenkedésnek tűnik. És ehhez képest azért ez a kutatókép, meg ez a tudós kép, meg ez az egyetemi emberkép, amit itt Ferenc pápa lefest, ez ami gyökeresen más, pontosan annyira gyökeresen más, mint ahogy a hozzáállásunknak kéne lenni a világ dolgaihoz, ahhoz képest, hogy igazából milyen és mit tapasztalunk. És az egyik az, hogy szívenüt az, hogy tényleg annak kéne az egyetemnek lenni, amit itt olyannak kéne az egyetemnek lenni, ahogy Ferenc pápa leír, és ehhez képest mennyire más irányba tartunk, de azért jó tudni, hogy valahol nagyon mélyre leásva ott van ez az igazság. Nem tudom, hogy ti mit gondoltok erről, Gábor.
Valahogy érdekes voltam utána persze Ferenc pápára a kutatói képről, és azt gondolom, hogy az átlag embernek, hogyha ilyen tudományos kutató nevű fogalom a fülébe jut, akkor ilyen sarokban ülő, piszmogó, szemüveges, ráérős, ilyen lassú vízpartot mos figura jut eszébe, akinek már körülbelül 3 hete el kellett volna fodrászhoz, de nem ért rá, mert éppen dolgozik a cikkén. Magyarul egy kicsit bolondnak nézzük az ilyen típusú embert. Pont azért, mert a mindennapok életsebessége egészen más tempót diktál. De közben Ferenc pápa talán arra is hív minket, hogy egy kicsit legyünk piszmogók, egy picit álljunk meg, egy picit tartsunk egy lassú napot, és vegyük észre, hogy az az útvonal, akár egy hétfő reggel, amit bejárunk azért, hogy a 975. alkalommal is odaérjünk a munkahelyünkre, ugyanazon a megszokott, tehát tökéletesen unalmas útvonalon, milyen meglepetéseket tartogat aznap nekem ott azért, mert a mennyei gyermeke vagyok. És így nem lesz két ugyanolyan reggel. Kívülről piszmogó és bolond figurának fognak nézni, de belül valószínűleg a lelki békém és az Isten kapcsolatom javul ezzel a meglassított élettel. De mást is üzen talán az, hogy a tudás és az egyetem milyen szerepet foglal el egy társadalomban, egy emberi kultúrában. Benne mindig az motoszkál, hogy amikor az a kérdés, hogy teremtésvédelem mondjuk így ürügyén, milyen cselekvést kellene tennünk, miket kellene tennünk azért, hogy otthonunk, a közös otthonunk, a föld gyerekeinek, unokáinknak is élhetőbb maradjon, akkor sokszor az a reakció, hogy de hát mit tehetek én? Mit tehetek én a nem tudom milyen nagyságrendű egyéb problémák ellenében? De emögött hadd kockáztassam meg, hogy azért mégiscsak azt vélem felfedezni, mi mindig nem értjük, hogy nekünk ezzel a dolgunk van. Tehát, hogy nem az a probléma, hogy nincs kellő, típusú, számú, fajsúlyú eszköz a kezünkben, mert azt gondolom, hogy ha csak a teljesen száraz technológiai megoldásokat nézzük, akkor is nagyon sok lehetőség adott már most, és hívőként azt gondolom, ezek a lehetőségek nem véletlenek. De hogyha azt is figyelembe venném, hogy miért is akarjuk csak mindenből a növekedés útját járó boldogulást a végletekig erőltetni, és miért nem is állunk meg egy szóra, miért nem is lassulunk le, miért nem is engedjük el, hogy nem biztos, hogy nekem az autóra szükségem van, mehetek biciklivel, gyalog, egyebek, akkor különösen a kezünkben van azt gondolom bármilyen, ami tulajdonképpen hosszú évezredek óta az emberiség kezében ott volt, csak többre vágyott. Tehát igenis dolgunk van, és hogyha a kellő tudásunk, a kellő kérdezési vágyunk, a kellő piszmogási vágyunk is ott van mögötte, akkor azt gondolom, hogy közelebb kerülünk azokhoz a válaszokhoz, amiket Ferenc pápa is sugalkunk.
Szóval itt azért muszáj egy-két mondatot kiragadnom, reflektálva egyébként Gáborra, és ezt a részletet szeretném kiragadni, hogy a nagy tudósok szerények az élettitka viszont csak azok előtt árul fel, akik tudják, hogyan kell a kis dolgokat megragadni. Erről a szerénységről, erről szerintem alázatról, erről Sanyi, neked szerintem van mondani valód.
Igen, köszönöm szépen a kérdést. Hát, amit Gábor mondott abban, ugye, hogy mit tehetek én, ez mindig följön, és ide még azt szeretném kapcsolni, hogy nekem nagyon tetszik a Ferenc pápa beszédében az, hogy talán többször is olvasható a közösségi szó, és hogy ez egész onnan jött a beszédben, ha jól emlékszem, hogy valahol a tudás által az emberi közösségnek a művelése, egy idézőjelben valahol az a kultúra, és hogy nem csak egyénileg van ezzel feladatunk, mert persze az, hogy egyénileg az életünket így hogy alakítsuk, de hogy közösségileg is nagyon, nagyon sok tennivalónk van, és plusz az, hogy az egy nagyon szép dolog ebben, hogy én úgy érzem, hogyha közösen próbálunk meg valamit, vagy hogyha nem csak a saját életünkben gondolkodunk, hanem ilyen közösségi változásokban is, akkor az mindig valahogy élvezetesebb is lesz, könnyebb is lesz, és egyszerűen így jobb lesz a világot valahogy így a jobb irányba terelni, hogyha ezt közösen próbáljuk meg. És az egyetemnek a kultúra teremtő szerepére világít rá még Ferenc pápa. Tehát ez a mondat, amit itt mondtál, hogy a jó tudat ugye alázatos, és van benne egy olyan gondolkodó, aki így tudja, hogy mit miért csinál a tudásával, hogy ez egy olyan dolog szerintem, aminek nem csak így az egyéni életünkben, hanem így a kultúránkban is egy nagyon jó dolog lenne, hogyha beszivárogna, hiszen amit látunk az az, hogy konkrétan nagyon sok szempontból kultúrát kell kiépítenünk ahhoz, és ebben ugye megint csak az oktatás szerepére nem lehet elégszer visszautalni, vagy az egyetemek is ilyen szellemi műhelyek szerepére, hogy ahhoz, hogy a teremtett világunkat megvédjük, ahhoz tényleg kell egy kultúra, mert különben, hogyha csak azért fogunk ökológikusabb módon élni, vagy hogy mondjam, hogy mert félünk attól, hogy jaj, mert akkor a fejünkre szakad a klímaváltozás, és milyen rossz lesz, hogy az úgy nem lesz jó senkinek. Viszont, hogyha rájövünk arra, hogy valahol ez az alázatosabb hozzáállás, vagy az a hozzáállás, amit Gábor is mondott, hogy meg tudok állni, egy kicsit lassabban tudom élni az életemet, akkor, hogyha ez az egész kultúrába beszivárog, és nem egy különc vagy egy vesztes lesz az, aki így csinálja, hanem akár, hogy mondjam, ez ilyen teljesen elfogadott dolog lenne, akkor ezek így arra is ráébresztenének minket előbb-utóbb, hogy nem csak azért érdemes így megállni és kicsit belassulni, hogy a környezetünknek jobb legyen, hanem hogy nekünk is jobb legyen. És szerintem ez egy olyan nagy egyrészt közösségi és másrészt egyéni feladat is, hiszen nyilván azért vagyunk keresztények, és azért van a keresztény közösségünk, hogy így ne egyedül próbálkozunk mindenben. Úgyhogy nekem ez nagyon tetszett a beszédben, hogy a kultúraépítésnek mind a közösség és mind egyéni részét, hogy hangsúlyozta a pápa.
Nagyon értékes egyébként így tényleg azt hallani, hogy geológus meg környezettel az ember azt gondolja, hogy csak a természettudományokról beszélünk, de hát bőven ugye nem erről van szó, hogy mindennek köze van, és egy picit lejjebb nyúlhatunk akár a közoktatáshoz, ahol megkezdődik ez a közösségépítés. És ahol igazán le kell lassulni, tehát én nem tudok elszakadni attól, hogy azért is nagyon nehéz egyébként oktatás adni az embernek a fejét, és ugye minél fiatalabbakat annál nehezebb, mert egyszer ez a sebesség, amivel keresztül akarjuk tolni a dolgokat, az ennek nem megfelelő. Tehát embertelen sebességre kapcsoltunk mi is. És ebben nem fér bele az, hogy elkezdek leállni és összefüggéseket keresni. Egy gyerekkel mondjuk, vagy őt tanítani, aki nem olyan, mint egy gép, és nem programozható, és a teremtésnek a része is el kell fogadni, hogy olyan, amilyen, mint ahogy egy picit alázattal, hogy el kell fogadnunk a teremtett világba, és hogy olyan, amilyen. Hogyha még erről vagy ennek kapcsán valami eszetekbe jutott, akkor így a beszélgetés vége felé még nagyon szívesen meghallgatnám.
Nekem csak egy kedves mókás jelenet jut hirtelen eszembe. Említetted a sebességet, és most végződött ezekben a napokban, vagy végződik a tavaszi szemeszternek az a néhány alkalmas kurzusa, amikor hát éppen környezetmérnök hallgatóknak földtudományi alapismereteket mesélhetek, vagy ilyesmiről mesélhetek neki. És az egyik első alkalom az a föld kialakulása, illetőleg hát mondjuk úgy, hogy a mögöttünk lévő teljes időt egy picit megnézzük, ami nem tudom én, bő 13 milliárd év, amiben egy geológus vagy akár egy csillagász gondolkodik, nyilván messze nagyobb időlépték, mint a mindennapok időléptéke, de hogy amikor erről kell mesélnem nekik, akkor van erre körülbelül 3/4 órám. Tehát ilyen, mondjuk így, nagyon jó a részidőm, amikor 10 perc alatt hány milliárd évet sikerül átugrani. Ez persze ilyen mókás megközelítés, de mégis teljesen egyetértek azzal, amit mondasz, Juli, hogy annyira felgyorsítottuk, tulajdonképpen önként is dalolva, tehát senki nem kényszerít arra minket, hogy ennyire gyors tempójú legyen bármelyik napunk, és csak isszuk a levét. Látszólag adaptálódunk, miközben a felszín alatt egyénként is sérülünk, és utalok vissza arra, amit Sanyi mondott az előbb, és nagyon-nagyon fontos volt, azt gondolom, hogy közben közösségi szinten is sérülünk. Tovább megyek, a közösségeink sérülnek azzal, hogy egy ilyen gyors tempóra váltottak a mindennapok, mert azt gondolom, hogy a közösségeink alapja nyilván a Krisztusban gyökerező hit, de a nem hívő közösséget is mégis csak közösségek, tehát a másik nagyon fontos összetevő, azt gondolom, ez pedig a bizalom. A bizalom meg csak úgy hip-hop nem fog felépülni. Tehát ehhez idő kell, ehhez megint az kell, hogy lassan éljük meg az emberi kapcsolatainkat, és egy gyökeresen más tempó, vagy más tempót kívánna, mint a mindennapi teendőink elvárt és mesterségesen felpörgetett sebessége. Tehát amit Sanyi is mondott az előbb, hogy ha képesek vagyunk lassulni, akkor az nem csak a földnek, a környezetnek, majd a gyerekeinknek és unokáinknak jó, hanem ad abszurdum, mi magunk is sokkal egészségesebben fogunk kikerülni ebből a lassításból.
Hát nekem erről csak annyit jutott eszembe, erről a kérdésről, hogy ugye egyrészt furcsa az, hogy mi zöldek, vagy teremtésvédők, vagy nevezzük magunkat, bárhogy talán nem jön elő a főáramban az, hogy egyébként lehetne lassulni, és hogy lehetne gyökeresen más életet élni, de mindig azt mondjuk, hogy nagyon gyorsan, most kell cselekedni, gyorsan. Úgyhogy ez egy ilyen furcsa kettőség, hogy hát gyorsan eszünkbe kéne jutni, hogy lehet ezt lassabban is. És a másik meg az, hogy tényleg, amit a közösségek tönkre menéséről, vagy problémáiról mondtál, hogy hát, hogyha szétnézek az életemben, vagy bármilyen ember szétnéz az életében, szerintem az, hogy mennyire boldog, az tényleg attól függ, hogy az embertársainkkal, a természettel, és rámint a minket körülvevő világgal, teremtett lényekkel, és ennek a teremtőjével, az Istennel, hogy vagyunk kapcsolatban, és ez a három kapcsolat az, ami tényleg nagyon fontos, és hogy ezek olyan kapcsolatok, amikhez idő kell. Ahhoz, hogy ezek jól menjenek abba, akkor mindegyikbe kell időt fektetni, és hogy ezt vajon megengedhetjük-e magunknak.
Nagyon köszönöm, hogy azt fűzném hozzá, hogy közben ugye a tudomány azt is lehetővé tette, hogy megtudjuk azt, hogy mennyivel tágabb közösségben vagyunk mi az emberekkel, mint ahogy elképzeltük. Tehát, hogy nem csak a szomszéd, nem csak a nem tudom, 10-20-30-40 kilométeren belül lakó emberek, hanem bizony valamennyien egy közösséget alkotunk. És ennek a közösségnek van egy ilyen pápája, mint Ferenc pápa, ami egy óriási ajándék. Én azt gondolom, hogy ebben egyetértünk. És nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést, és azt gondolom, hogy fogunk még találkozni veletek, és szerintem a hallgatók is remélem, hogy akár a projektekről való beszámolás egy másik rovatban, amik folyamatban vannak, akár még a beszélgetni is szerintem bőven lesz miről. Úgyhogy köszönöm szépen nektek a részvételt.
Köszönöm szépen én is.
Sipos Gyula május végi gondolatait gyerekkorában kezdi, amikor még mindenkinek az volt a természetes, hogy textil zsebkendőt hordott a zsebében. Vajon higiéniai kényszereink jogosak-e? Nem lehetne visszanyúlni a régi, egyszerűbb életvitelhez, hogy közös otthonunk megóvása is egyszerűbb legyen?
Szép jó napot mindenkinek, Sipos Gyula vagyok, és arról szeretnék mondani néhány szót, hogy hogyan csúszunk bele szinte észrevétlenül, miközben mindannyian jót akarunk, sőt azt gondoljuk, amit teszünk, az helyes és egészséges és előremutató és szeretetteli, egy egyre pazarlóbb életformában. Visszaemlékszem, amikor még gyerekek voltunk a napköziben, ilyen négyes asztal volt, és minden asztalra kitettek egy tál levest, abból mindenki szedett, és ha maradt, akkor azt majd ette a következő csoport, ha meg elfogyott, akkor újra szedtek. És ugyanígy a második félénél is kitették az asztalra, középre, és akkor mindenki elszedte magának, amennyit kell. Ezzel szemben most ugye sorba mennek a gyerekek, kétféle menüből lehet választani. A választás kényszer ezek a kisgyerekeknél nem olyan egyszerű dolog. Aztán amit ő kap, az nem is jó, inkább a másikat szeretné, mert ezt ugye előre kell kiválasztani a szülőkkel, de nem választják, nem úgy gondolja. És még ha az is van, amit ő szeret, akkor se annyi van, amennyit ő megenne, hanem többet raknak a tányéra, vagy kevesebbet. Mindenesetre rengeteg ennivaló kerül vissza a tálcákon, ami aztán megy a moslékba, hihetetlen pazarlással, csak úgy fáj a szívem, amikor látom, hogy egész sült húsok, rengeteg köret, leves és minden megy pocsékba, egyszerűen azért, mert nem a gyerek veheti el magának azt, amennyit ő szeretne egy közös tálból, hanem kimért előre kiadott adagok vannak, amik ezek a kisgyerekek hát egyáltalán nem úgy fogadnak, ahogyan azt lehetséges lenne. Közben persze mindenki csak jót akart, mindenki azt akart, hogy a gyerekek bőségesen ehessenek, választhassanak, csak éppen az ellenkezőjére fordul. De hát visszaemlékezhetünk arra is, hogy amikor mi gyerekek voltunk, akkor azt mondták nekünk, hogy a gyümölcsöket mindig bő folyóvízzel mossuk meg, mert így lesz majd tiszta és egészséges. Ez ilyen magától értetődő dolognak tűnt. Aztán mostanra, hogy közben az emberiség az elmúlt 51 néhány év alatt is több milliárddal nőtt, és tudjuk, hogy már a bolygó jelentős részén vízhiány van, és hazánkban is vannak aszályos időszakok és vízhiányos időszakok, ez már nem is tűnik olyan jó tanácsnak. De belénk van rögzülve, hogy nekünk nem elég megtörölni egyszer azt az almát, hanem nekünk bővízben kell lemosni. Miközben, hát ez valószínűleg teljesen értelmetlen sokszor, biztos van, amikor helyes, akkor nem, de hogy mi, akik nagyon higiénikusak akarunk lenni, akkor ezt csináljuk. Még higiénikusabb akarunk lenni, hogy minden nap fürdünk, fürdetjük a gyereket, ami persze helyes és jó, hogyha elkoszolódunk, ha leizzadunk, hogyha nehéz fizikai munkát végzünk, de ha nem, ha csak a kezünk, az arcunk van, kint minden más ruha fed, akkor tulajdonképpen miért is kell nekünk minden nap megfürödni vagy lezuhanyozni, sőt, van, aki kétszer is megteszi egy nap, reggel is, meg este is, mert az úgy egészséges, meg komfortos, és ez biztos így is van, bár valószínűleg sokszor inkább csak ilyen önkényeztetés, meg unaloműző, meg jaj, de jól esik. És ha belegondolunk, hogy mennyi víz folyik ez ezzel, de erről azért nem jó beszélni, mert rögtön azt érezzük, hogy meg akarnak minket fosztani valamitől, ami kényelmes, meg jó, meg biztos egészséges is. Bár ugye az orvosok azt mondják, ma már nem annyira egészséges minden nap fürödni, mert pontosan azt a hámréteget mossuk le magunkról, ami védené a bőrünket és az ellenálló képességünket növelné. Na de hát erről azért nem olyan egyszerű beszélni. Vagy hasonló, gyerekkorunkban mindenkinek volt egy ruhazsebkendője, belefújta az orrát, aztán később is belefújta, meg később is, aztán ha már nagyon tele volt, akkor otthon kimosta, vagy amíg gyerek volt, az anyu kimosta, vagy az apu, és aztán utána újra, amikor megszállt, újra használtuk. Azzal szemben papír zsebkendőnk van, és a gyerekek egyszer belefújják az orrukat, és már dobják is ki. És ha belegondolunk megint, hogy igen, biztos nagyon higiénikus, nagyon szép, de biztos, hogy ez kell, hogy ennyi papírt el kell használni, illatosított, ilyen-olyan formába, hogy ez valóban egy olyan nagyon egészségvédő dolog, amiért ennyi fát ki kell írtani, ennyi vegyszert bele kell tunkolni ezekbe a papírokba, és ezt mind elszállítani autókon, vonaton és terjeszteni. Hát nyilván valakinek ez profitot hoz, nyilván embereknek munkát is ad, de valószínűleg előbb-utóbb számot kell vetnünk azzal, hogy az a fajta kultúra, ami most élünk, és ami annyi minden látszólag fontos és egészségnövelő dolgot ad nekünk, az valójában ilyen túlhajtott, túlpörgetett dolog, és vissza kell térnünk talán egy ilyen egyszerűbb életformára. De bizony ez azt jelenti, hogy akkor az egész kultúránkat, az egész társadalmunkat kell valahogyan erre visszaszoktatnunk, és már előre látom, hogy hogyan mondják sokan, hogy akkor újra koszosak leszünk, meg büdösek leszünk, meg az mennyire nem higiénikus. De ha megnézzük, hogy mi lesz ennek a következménye, ha továbbra is ilyen pazarlóan várunk az erőforrásainkkal, ilyen tulajdonképpen lényegtelen és haszontalan dologban, akkor bizony jobb, hogyha elgondolkozunk azon, hogy lehetne ez talán másképp is. Hát van miért imádkozni, és van mihez erőt gyűjteni, és van mit elkezdenünk saját magunkon, hogy legalább mi jó példával járjunk elő, vagy legalábbis a magunk részéről egy picivel tisztább és jobb lelkiismerettel nézhessünk előre. Így legyen, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
A két teremtésvédő anyuka és egyben háziasszony, Réffi Juli és Darányiné Szabó Eszter szokásos Mit tehetünk mi rovatukban gyakorlati teremtésvédő ötletekkel jelentkeznek. Kezdődik a befőző szezon. Mit csináljunk felesleges befőttes üvegeinkkel? Tanévvégi ajándékozás és egy újabb ballagás. Mit és hogyan adjunk, hogyan menthetjük meg a rengeteg zöld hulladékot, és ennek kapcsán hogyan szervezhetünk még gyerekfoglalkoztatást is. Hallgassuk meg a hölgyek kiválóbbnál kiválóbb ötleteit.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. Májusban én már másodszor jelentkezünk, és eléggé el vagyunk havazva itt Darányiné Szabó Eszterrel, aki ismét beszélgető társam és Egymér Napinusz Egyesületben is. Hogy mondják, ezt társtagok vagyunk talán, taktársak.
Taktársak. Szia, Juli! Üdvözlöm a hallgatókat én is!
mind a ketten megszenvedjük azt hiszem ezt az időszakot, én nem is tudom, hogy annyi teendő van most, hogy talán ez is az embernek az egészségi állapotára is rámehet, ugye én is egy hosszabb betegségem, Eszter ugye még benne van, de hát ugye az élet megy, és rettentő sűrű ez a május vége, június eleje valamennyiünk számára, függetlenül attól is, hogy milyen teremtésoros aktivitásokat szervezünk. Mindig van valami, ugye nagyon fontos, hogy ez az életmódváltás azért együtt jár azzal, hogy így reflektálunk azokra a dolgokra, amik történnek körülöttünk, és hát ugye néha egy akciónak is bele kell férnie, úgyhogy itt még megint mindenkinek mondom, hogy a komposzt az mindig van, mindig lehet csinálni, mindenki nézzen utána ennek, és hát most már belevágtam valamit, amit régóta tervezek, minden annyival egyszerűbb közösségben, hogy végre a saját kis templomi közösségünkbe összeszedjük azokat a befőttes üvegeket, amik úgy mindenkinek a háztartásába folyamatosan gyűlnek, hiszen ha veszünk egy uborka konzervet, savanyú uborkát, megy befőtted bármit a boltban, akkor rögtön ott képződik belőle egy üveg. És hát ezeket azért szerintem a legtöbb embernek nincsen szíve kidobni, de azért így lassan ellepnek minket, és hát ugye nem az üveggyűjtő ezeknek a legjobb helye, hanem vannak olyanok, akik ezt visszaveszik. A piacon egyébként a mézes is nagyon örül neki, mert ugye ebbe töltik a mézet, de van egy olyan cég, befőttes üvegvisszaváltás.hu, akik nagy tételbe akár el is mennek ennyi üvegért, ezért például ezt fondáltam ki, hogy ugye szemmiségre le lehet hozni ezeket a befőttes üvegeket, és összegyűjtjük, és ha összegyűlik megfelelő mennyiségű üveg, akkor kijönnek érte. Ha nem, akkor befér hozzánk, és hát egyszer elmenni Budapesten belül valahova az nem gond. Hát nyilván ez megint máshogy alakul Budapesten kívül. Ott azért nehézkesebb a dolog. Ennek nyilván utána kéne néznünk, hogy vajon milyen messzire jön ki ez az autó. Ezt nem tudom, hogy erről tudsz-e valamit.
Hát sajnos konkrétan a befőttes üvegvisszaváltásos cégről nem tudom, hogy ők vannak-e Budapesten kívül. Viszont ugye ilyen kisipari lekvárfőzők, meg befőzők, meg olyan emberek, akik ezt tényleg nem nagyipari méretekben, nagyipari körülmények között csinálják, azok általában nagyon szívesen veszik a befőttes üvegeket, a kisebb, nagyobb, mindenféle méretű és formájú befőttes üvegeket. Nekünk szerencsére több ilyen felvevő piacunk is van, akik szörpöket, lekvárokat, csátnikat, szószokat készítenek, és akkor ezt így piacokon, meg kézműves vásárokon értékesítik. És ilyen embereket is megpróbálhatunk felhajtani, és a feleslegessé vált üvegeket ilyen embereknek elsózni. Most ennek az is az előnye, hogy míg a Júli által az előbb említett befőttes üveg visszaváltás, az csak ilyen standardizált üvegeket vesz vissza. Tudnak sokfélét egyébként, de csak a standard méretűeket. Addig a lekvárfőzők, kisiparosok, azok a minél izgalmasabb, különlegesebb, cukibb formájú üvegekre is vevők, talán egy érték is számukra, és csak az a lényeg, hogy legyen valami teteje, kupakja. Úgyhogy ilyen viszont elég sok van, úgyhogy ha körbenézünk a szomszédságunkba, ismeretségi körünkbe, akkor ilyet is megpróbálhatunk felhajtani.
Én is mondtam a saját közösségemnek, hogy ne dobják ki azt sem, amit nem vesznek vissza, hiszen valamennyiünk most kezd bele ugye a befőtt készítésbe is, tehát hogy senki ne vegyen a világért se új befőttes üveget, mert elő fogunk tudni teremteni. Tehát ilyen futottak már be befőttes üvegek is, futottak be már igények is, hogy szeretnének pár befőttes üveget itt a házi befőzésre is. Eszter?
Hát az egyik legszörnyűbb saját történetem ezzel kapcsolatban az, hogy az én egyik nagybátyám, ő borász, szőlészborász, és minden évben kapunk tőle több adagba, nem tudom, néhány 10 liter bort, amit ilyen nagy kannákba, nagyobb tartályokba megkapunk, és a szüleim öntik ezt ki üvegekbe. És egyszer csak kiderült, miközben itt mi nem tudunk mit csinálni a társasházba Budapesten, nem tudunk mit csinálni a társasház által termelt gigantikus mennyiségű boros üveggel, addig az én drága szüleim 40 kilométerre Budapesttől konkrétan vásárolják az üres, originál boros üvegeket. Amikor ezt meghallottam, azt hittem, hogy elájulok, és megkértem őket, hogy ne tegyenek többet ilyet. Én minden héten elszállítok nekik 100 boros üveget, ki is mosom tisztára. Ilyen mennyiségbe termelődik itt a környékünkön a boros üveg, tehát tényleg teljesen fölösleges ezeket újonnan megvenni. Az üveg az ugye kiválóan tisztítható, csirátlanítható, tehát még egészségügyi, meg higiéniai aggály sem merülhet fel vele kapcsolatban. Úgyhogy ne vegyünk eredeti új üvegeket.
Hát én is már a bodzaszörpöt már kiadagoltam azokba a boros üvegekbe, amiket mi gyűjtöttünk innen, onnan, amonnan, hogy ne a szemétbe kerüljenek. Tehát nagyon jó lenne, hogy ez a körforgásos szemlélet az nem csak a komposztban, az üvegben is megvalósulna, és hát ugye most a következő küzdelem az, hogy itt jönnek ezek a családi napok évvégén, meg kirándulások, hát talán mire az adás nem megy, addigra már még inkább a végét járjuk ezeknek, de hát ugye van egy globális ellenérzés az emberekben, hogy hú, hogyha nem frissen bontom ki nejlomból a papírpoharakat, akkor az nem lesz elég jó, tehát én is megszenvedem a magamét, hogy hiába van az, hogy itt házalok ezzel a 300 darab műanyag pohárral, ami rendelkezésünkre áll, és ami mosogatható, és szépen mosogatógéppel el is mosom, de mégiscsak valamiért bizalmatlanság van az emberekben ezzel szemben. Egy csomó esetben azt mondom, hogy mindenkinek egy lépést kéne tenni, akik még nagyon az elején tartanak ennek a teremtés védelemnek, azoknak valószínűleg az is nagy lépés, hogy ezt a bizalmatlanságot legyűrjék. De én azt gondolom, hogy ha ezt a sok bizalmatlanságot legyűrhetnénk, akkor egy nagyon széles réteg elindulhatna ezen a teremtés tudatosabb úton. És hát az évvége egyébként nem csak ezekkel jár, hanem ugye megint jönnek a tanárajándékozások. Itt nagyon jó lenne, hogyha a személyességre tudnánk törekedni. És ez ugye azt jelenti, hogy az egyen nagyon-nagyon csomagolt cucc az, hogy mondjam, nem kelt akkora örömet igazából a tanárokban sem. Ettől függetlenül valószínűleg valami finomságnak egyébként mindenki örül, azzal mindenki tud mit kezdeni. Ez idáig rendben van, de hát azért próbáljunk meg egy kicsit úgy gondolkozni, hogy levetkőzzük ezt a na, most is kell valamit adni mindenkinek érzés, és egy picit ténylegesen beleig. Nem tudok mindenkinek a nevében beszélni, de amikor kaptam egy üveg mézet a tanítványaimtól, én állati boldog voltam. Például abszolút csomagolás nélkül egy kis textil rongy volt a tetejére kötve, hát annak tudtam egyébként a legjobban örülni, megmondom őszintén. De hát szóval ez egy nehéz dolog. Én azt mondom, hogy itt is azért az első lépést megtehetjük, hogy legalább szempont legyen az, hogy valamilyen teremtés tudatos módon ajándékozzunk. Eszter, neked?
Érte, igen, hát nálunk mindig minden fronton a közös ajándék válik be. Úgy a tanárok felé, mint szülinapokkor gyerekek számára. Úgyhogy én, amikor a gyerekeim iskolájában van valami esemény, akár egy ajándékozás, akár valami buli, tehát amikor fogyasztanak valamit a gyerekek, és akkor úgy kell vinni valamit, akkor én azt sokszor felvállalom, hogy én egyedül megoldom a mindenki számára, és akkor ugye nem 26 ajándék lesz, hanem csak egy valami nagyobb, adott esetben van is értelme, nem csak sok kis frinc-franc, amivel azt se tudja meg ajándékozott, hogy mit kezdjen, meg hova suvassza el, és ugyanígy az enni-inni való simán meg lehet venni egy osztály számára a szomszéd pékségbe a pogácsát, meg a nem tudom én, édes nasikát, akár saját dobozba is, 1-2 kiló kaja összességébe, tehát hogyha ezt egy szülő felvállalja, és egyben megveszi, akkor az általában sokkal racionálisabb is, sokszor olcsóbb is, nem lesz olyan sok felesleg, mert ugye egyszer kell csak átgondolni, hogy mennyit veszünk 25 gyereknek. Általában csomagolásmentesség szempontjából is jobban járunk, és az ajándékozásnál is ezt szoktam csinálni. Tehát én, amikor a gyerekeimnek szülinapja van, és ugye szokták kérdezni, hogy mit kér az a megajándékozott, az ünnepelt, akkor mindig mondom, hogy először is nem kérünk semmit, mert nem ez a lényege az egésznek, hanem az, hogy gyűjjünk össze, legyünk együtt, örüljünk egymásnak, de hogy ugye ez benn van a szokásrendszerünkben, meg a mostani kultúránkban, hogy valami tárgyat kell ajándékozni. Szóval azt szoktuk kérni, hogy ha valami tárgyat szeretnének ajándékozni, akkor egy nagyobb közös ajándékot vegyenek, vagy válasszanak, és olyasmit szoktunk kérni, amire egyébként is szükség van. Tehát valami sporteszköz, nem tudom én, egy gördeszka, vagy egy olyan játék, amire a gyerek adott pillanatban nagyon vágyik, és egyébként meg nem kapná meg, hanem kell hozzá egy alkalom. És ez így a szülőknek is egy tök tehermentesítő dolog, hogy nem neki kell azon agyalni, hogy mennyiért vesznek, mit vesznek, akkor a tizen szülő egyedül szenved, mindannyian. Úgyhogy mi nagy harcosai vagyunk a közös vásárlásoknak, és én úgy találtam, hogy ez teremtésvédelmi és egyéb racionális szempontok alapján is nagyon üdvös megoldás. Nem tudom, Júli, nektek ezzel kapcsolatban van egy tapasztalatotok?
Minden könnyebb, illetve én még most már eléggé rákapottam a használt dolgok beszerzésére, és hát ugye ami még közelednék, ugye ezek az évvégi ünnepségek, és hát ugye nálunk az iskolában most eléggé meg akarják tanítani az ifjúságot arra, hogy megadják a tiszteletet a mindenféle ünnepeknek, ugyanis nagyon szigorúan van véve az ünneplőruha. És hát ugye a legsarkalatosabb pont ilyenkor, megmondom őszintén, az ünneplő cipő szokott lenni. Hát ugye azért ezek a kiskamaszok nem válogatják meg, hogy mikor tudnak növeszteni a lábukon egy számmal, és hát ezek a cipők, ezek meg nagyon drágák, és hát ugye ebben a mostani helyzetben ezt nagyon sokan megezik, különösen oda, ahol mi járunk, ahol nagyon sok gyerekes család van, és hát azért megvenni egy vadonatúj cipőt, hogy valaki háromszor, négyszer fölvegye egy év során, hát azért nem biztos, hogy érdemes. Én most határoztam, hogy ez a szigorúság betört, hogy én bizony összeszedem az összes kinőtt ünneplő cipőnket, és valahogy beindítom az iskolai listán, hogy ezt próbáljuk meg felpörgetni, hogy tényleg ne ezen múljon. Tehát, hogy ezeket tessék továbbadni, pörgetni. Nem kell ebbe ugye mégiscsak anyagilag úgy be megzuhanni, és tanuljuk már meg egy kicsit ugye megbecsülni azt, ami van. Tudom, hogy sokan egyébként igen, ezekben mindenféle anyukacsoportokban, meg akárhol ezeket jól el lehet adni, csak most ez szíven ütött, hogy én is itt kerülgetek néhány darab kinőtt ünneplő cipőt, hogy ahhoz lusta vagyok, hogy föltegyem, de hát azért mégiscsak itt használ lenne a közösségnek.
Igen, ezeket nagyon macerás, igen, ezzel egyetértek, elég macerás így egyesével, hogy mondjam, jó helyre juttatni, de olyan jó érzés, amikor sikerül. Nálunk az iskolában kifejezetten van egy ilyen cserebere csoport, amit azért hoztunk létre, pontosan azért, hogy az ilyen iskolához kötődő, de nagyon ritkán használt tárgyakat, azokat így forgassuk minél inkább, pontosan ilyen ünneplőruha, nem tudom én, matematikai mérő rútkészlet, meg az ilyesmi cuccok, amiket tényleg vagy egy évben használnak csak a gyerekek, és kiváló minőségben ugyanúgy megmarad, és tovább lehet adni az utánunk jövő osztályoknak, vagy egy évben egyszer-kétszer vesszük fel, aztán ugye utána megkinővik a gyerekek. És szóval, hogy erre létrehoztunk egy ilyen Facebook cserebere csoportot, és elég jól működik. Még egy kicsit így kell lögdösni, de elég nagy a pörgés rajta. És egy kicsit más vizetre emezve, de az iskolánál maradva, ugye itt a ballagás, a ballagási növénydekoráció, és annak a komposztálása, ez Júli egyik szívügye, és majd biztos mesél róla néhány szót. Mi is az ő ihletésére mentünk el a kisfiamnak a gimnáziumába leszedni a élő növény dekorációt, és elvittük egy közösségi komposzthoz. És amit mesélni akarok, nagy örömömre szolgált, hogy megosztottam az osztállyal is, és még egy fotót is küldtem az osztály listára arról, hogy a kisfiam saját maga is segít ebbe, és ezeket a nagy növényes zsákokat így hurcolásza. És ennek hatására a kisfiam osztályfőnöki dicséretet kapott, mert a növények komposztra mentésben segített. Úgyhogy ez nekem egy akkora öröm volt, mert felfedezni véltem azt a fajta ilyen szemléletformálást vagy változást, hogy ez elkezdett értéket jelenteni, hogy a nem tudom én 8 nagy zsáknyi növényt, azt nem kidobunk a kommunális kukába, hanem visszajuttatjuk a természet körforgásába. Ez egy nagy öröm, és nem is tudom, elégtétel volt nekem.
Nagyon fontos tudni a ballagási növényzet komposztálásáról egyébként, hogy sajnos zömmel ezek fászáró növények, és ezért nem lehet csak úgy áldomni a komposztálóra. Illetve én azt javasoltam, és ezt azért mondom, mert ugye túl vagyunk a gimnázium ballagáson, ezek a tapasztalatok már megvannak, bármilyen több éve csináljuk, de általános iskolai ballagáson már lehet erre gondolni, és én a Naphimus részéről szeretnék segítséget is felajánlani ehhez, ugyanis a fájszerű növényeket nem lehet csak úgy bedobni egy közösségi komposztálóba. Otthon is igazából nagyon nehezen bomlik. De persze valakinek van türelme, de hát azért a fájszerű növények még akár a borostyán is nagyon sokáig húzza. És mondjuk egy ilyen közösségi komposztnak az életét elég jól meg lehet keseríteni, hogyha valaki beleszórja a fájszerű növényeket, vagyis ezeket aprítani kell még hozzá aprítóval. Egyébként több településen lehet rendelni ágaprítást magánházakhoz, hogyha valaki mondjuk magához viszi haza, olyan elszánt, mint az esztem, hogy nem a komposztálóhoz, hanem magához tudja hazavinni. De hogyha mondjuk Budapesten akadna olyan iskola, akiknek lenne arra kapacitásuk, hogy hozzátegyék a saját részüket, és akkor itt jön a következő, hogy mi az a saját részünk hozzá kell tenni, az az, hogy ezekről bizony le kell szedni a műanyag szemetet, celluxot, zsinegeket, fémet, minden egyebet le kell válogatni. Ez egyébként rendkívül kreatívá teheti az embert, hogy következő évben vajon tényleg celluxol akarja felerősíteni ezeket a növényeket a mindenféle, ahova ugye szokás tenni. De én azt gondolom, ez egy prima kis gyerekfoglalkozás lenne, hogy összegyűrünk, leszedjük róla a mindenféle celluxokat, és aztán ez az ágaprító, ami a Naphimus Egyesületnek van, ez azért már nagyot futott a gyerekek körében, ezt nagyon szokták élvezni a gyerekek. És hát ott utána akár az iskolának egyébként, ugye ez nagyon szép lenne, hogy egy iskola ennek kapcsán létesíteni a saját komposztálóját, és ez lenne az alapanyag kötetlen, és ez a mulcs, ez tökéletes egy komposztálónak az aljára, és később évben a rétegeléshez is nagyon jó anyag. De mondjuk ezt már el lehet vinni közösségi komposztba, és még aki a saját maga otthonra vinni, vagy a szülők között szétosztani, ahol van komposztáló, oda is könnyebben el lehet szállítani. De hogy bizony ezzel azért van tennivaló, nem lehet azt mondani, hogy nincsen, de én azt gondolom, hogyha egy ilyen foglalkozást összehozunk a gyerekeknek, amikor azt látják, hogy az amúgy is jelenlévő ünnepek körében mit tudunk tényleg tenni, ők mit tehetnek, akkor az sokkal többet ad, mint mondjuk egy plusz foglalkozás. Úgyhogy hát ezeket tudtuk összeszedni, ha csak eszemben nem maradt valami, és hát egész biztos, hogy lesz még ötletünk, lehetne még sokat beszélni arról, hogy hogyan tervezzük a nyaralást, de szerintem ez még egy hónap múlva is bőségesen aktuális lesz, úgyhogy sok szeretettel várjuk vissza a hallgatókat. Dicsértessék a
Jézus. Dicsértessék a Jézus Krisztus, viszonthallásra.
Utolsó blokkunkban először Halupka Gábor tolmácsolásában hallgassuk meg a Laudato Si egy részletét, a jelenkori antropocentrizmus válsága és következményei című fejezetből Ferenc pápa tanítását, szempontjait a munka megvédésének szükségességéről. Végül pedig ismét Nemes Csaba ismerteti velünk a hamarosan esedékes környezetvédelmi világnap eredetét és üzenetét.
A munka megvédésének szükségessége 127. pont. Azt mondjuk, hogy az ember a szerzője, a középpontja és a célja az egész gazdasági társadalmi életnek. De amikor az emberben sérülést szenved a szemlélés és a tiszteletben tartás képessége, létrejönnek annak feltételei, hogy a munka értelme eltorzuljon. Érdemes mindig emlékezetünkbe idézni, hogy az ember maga képes helyzetét jobbá tenni, erkölcsi fejlődését előmozdítani, belső adottságait kifejleszteni. A munkának kellene azon területnek lennie, amelyen ez a sokrétű személyes kibontakozás végbe mehet, ahol az élet számos dimenziója szerepet játszik. A teremtőkészség, a jövő tervezése, a képességek fejlesztése, az értékek gyakorlása, a másokkal való kommunikáció, az imádás magatartása. Ezért a mai világ társadalmi valóságában túl a vállalatok szűk érdekein és a megkérdőjelezhető gazdasági racionalitáson szükséges, hogy továbbra is prioritást élvezzen a munkához jutás mindenki számára. 128. pont. Teremtésünktől fogva munkára hívattunk. Nem szabad arra törekedni, hogy a technológiai fejlődés egyre nagyobb mértékben felváltsa az emberi munkát, mert azzal az emberiség önmagának okozna kárt. A munka szükségszerű, hozzátartozik az élet értelméhez ezen a földön. Út az éretté váláshoz, az emberi kibontakozáshoz és a személyes önmegvalósításhoz. Ebben az értelemben a szegények pénzzel való segítése mindig csak átmeneti megoldás lehet sürgető helyzetekben. A fő célnak mindig annak kellene lennie, hogy lehetővé tegyük számukra a munka általi méltó életet. A gazdaság irányultsága azonban olyan technológiai haladásnak kedvezett, amely lefaragja a termelési költségeket, csökkenti a munkahelyek számát, melyeket gépek váltanak fel. Ez újabb módja annak, hogyan fordulhat az ember tevékenysége önmaga ellen. A munkahelyek számának lecsökkenése negatív hatással van a gazdaság szintjére is, a társadalmi tőke, vagyis a mai polgári együttéléshez múlhatatlanul szükséges bizalmon, megbízhatóságon, a szabályok tiszteletben tartásán alapuló kapcsolatok folyamatos lepusztulása miatt. Végeredményben az emberi értékek mindig gazdasági értékek is, és a gazdaság működési hibáinak mindig megvan az ára az emberi oldalon is. Ha lemondunk arról, hogy az emberekbe fektessünk be, pusztán azért, hogy nagyobb legyen a közvetlen hasznunk, az nagyon rossz üzlet a társadalom számára. 129. pont. Annak érdekében, hogy továbbra is lehetséges legyen a foglalkoztatás, elengedhetetlen olyan gazdaság előmozdítása, amely kedvez a termelői sokféleségnek és a vállalkozói kreativitásnak. Nagyon sokféle paraszti és kisvállalkozói élelem előállítási rendszer létezik, amelyek ma is a világ lakosságának nagyobb hányadát látják el élelmiszerrel, kismértékben használják fel a földterületet és a vizet, kevesebb hulladékot termelnek, legyen szó akár kis mezőgazdasági telkekről, gyümölcsösökről, akár vadászatról, vadon termő növények gyűjtéséről, vagy kisipari halászatról. A méretgazdaságosság különösen a mezőgazdasági ágazatban rákényszeríti a kisbirtokosokat, hogy eladják földjüket, vagy elhagyják hagyományosan termesztett növényeiket. Néhányan közülük kísérletet tesznek más, diverzifikáltabb termelési formák alkalmazására, ez azonban hasztalannak bizonyul, mivel nehéz kapcsolódniuk a regionális és globális piacokhoz, vagy mert az értékesítési és szállítási infrastruktúra a nagyvállalatok szolgálatában áll. A hatóságok joga és felelőssége, hogy intézkedéseket hozzanak, amelyek egyértelmű és erős támogatást nyújtanak a kistermelőknek és a termelői változatosságnak. Annak érdekében, hogy olyan gazdasági szabadság legyen, amely valóban mindenki számára előnyös, időnként szükség lehet arra, hogy korlátozzák azokat, akiknek nagyobb erőforrás készletük és pénzügyi erejük van. A gazdasági szabadság pusztán szép szavakkal való hirdetése, ha a tényleges körülmények megakadályozzák, hogy sok ember valóban hozzáférjen, és ha a munkához jutás lehetősége csökken, ellentmondásos diskurzussá válik, mely szégyent hoz a politikára. A vállalkozói tevékenység nemes hivatás, amelynek célja, hogy gazdagságot hozzon létre, és jobbá tegye a világot mindenki számára. Nagyon termékeny módja lehet azon térség fejlesztésének, ahová telephelyeit építi, különösen, ha megérti, hogy a munkahelyteremtés a közjó szolgálatának nélkülözhetetlen része.
Naptár. Az Egyesült Nemzetek Szervezete június 5-ét a Környezetvédelem világnapjává nyilvánította 1972-ben. 1972-ben rendezték meg az első nagy globális ENSZ szintű a környezetvédelemmel és az emberrel, emberi egészséggel, az ember és a bioszférával foglalkozó csúcskonferenciát Stockholmban. A tanácskozás kezdő napját jelölték meg a hivatalos World Environment Day, tehát a Környezetvédelmi Világ napja hivatalos napjává. Ugye a világnap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a környezetvédelmének és az egészségének. Egészségének, az ember egészségének és a környezet egészségének a fontosságára, ami az egész világon hatással van az emberek és a flóra és a fauna jólétére, és a gazdaságunk és a társadalmunk alakulására és fejlődésére is. Ez a világnap, ez az ünneplés sok minden lehetőséget nyújt arra, hogy hangsúlyozzuk a saját, a vállalatok, a közösségek számára környezetvédelem fontosságát, és olyan közös cselekvési irányokat, konkrét célkitűzéseket is kitűzhetünk, ami az energiatakarékosság, a természeti erőforrások védelmére, a megújuló energiák használatára, a hulladék csökkentésre, és különböző típusú szennyezések megelőzésére vonatkozik, és ezt minden évben ezen a napon tesszük, de az lenne a jó, ha minden évben minden nap ezt tennénk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
A Naphinusz Teremtésvédelmi Egyesület magazinműsorának mostani adása ezzel a végéhez közeledik. A beszélgetéseket, riportokat hallgatva felébred bennünk a remény, hogy közös otthonunk gondozásának feladata egyre több embert megérint, egyre többen teszünk érte a gyakorlatban is. Egyre jobban megértjük azt is, milyen mélyen kapcsolódik ez keresztény küldetésünkhöz, hivatásunkhoz. A múlt héten ünnepeltük a Laudato Si enciklika megjelenésének 8. évfordulóját. A Szentatya ilyenkor minden évben meghirdeti a Laudato Si hetet, melynek idei fő üzenete éppen a remény volt. Facebook oldalunkon minden nap közzétettünk egy üzenetet a reményről. Aki még nem látta, annak utólag is érdemes beleolvasni, Teremtésvédelem Facebook csoportunkban, ezekbe az üzenetekbe, és erőt meríteni belőlük. Adásunk a Zöld Út Konzorcium megbízásából a szemléletformálás, oktatás, tudatosítás elnevezésű projekt keretében valósult meg, az Európai Unió támogatásával, a kohéziós alap társfinanszírozásában, a Széchenyi 2020 befektetése jövőbe program keretében. A projekt kiemelt célkitűzése a hulladék képződés csökkentésének és megelőzésének támogatása. Üzeneteiket, kérdéseiket, híreiket, teremtésvédelmi csoportok alakulásáról, amiben szívesen segítünk, szeretettel várjuk az info@teremtésvedelem.hu ékezetek nélkül e-mail címen, vagy Teremtésvédelem elnevezésű Facebook oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottak ebben a közel másfél órában, és 4 hét múlva ismét várjuk Önöket a Mária Rádió hazafelé adásának műsorsávjában. A technikai munkatársak nevében is elköszön most Önöktől a műsorvezető, Nobilis Mário atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.